Hareshwaram Ishtani. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön ekénekes könyvünk 319-es számú énekét énekeljük. 319-es énekkel kezdjük a mai Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön ekénekes könyvünk 35-ös énekét énekeljük liturgiaként. 35-ös éneket fogjuk énekelni. Légy erős kősziklám és várom én, Istenem, a Te nevedért vezess és gondozz engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vígadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Amen. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, te közel vagy az alázatos szívekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink börtönéből, bilincseiből, és őriz meg minden gonosztól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk oltárelőtti felolvasású rendelt igéjét, amelyet megírva Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk, annak 13. fejezetében, az első verstől 13-ig a következő. Isten igéjét a Korintusbeliekhez írott első levélből olvasom, a 13. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás el fog törültetni, legyen nyelveken való szólás meg fog szűnni, legyen ismeret el fog töröltetni. mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük Eke énekes könyvünk 4. számú énekét, 4. számú éneket énekeljük. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában a 9. fejezetében, a 39. verstől a 41. a következőképpen. János evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét, a 39. verstől kezdődően. Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, most az európai válság idején sokszor hallunk arról, hogy vannak válságmenedzserek, akik külső szakemberként odaérkeznek egy-egy vállalathoz, vagy akár egy ország költségvetéséhez, gazdálkodásához is, és felrajzolják a megoldásnak az útját. És azok, akik felismerik, beismerik, hogy rosszul haladt a gazdálkodásnak az útja, akkor azokat megtartják, akik pedig azt mondják, hogy jól csináltuk eddig is, bár válságba szaladt a gazdaság, akkor nekik azt mondják, hogy menjetek tovább. Most hát Jézus nem válságmenedzserként jött erre a világra, hanem váltságmenedzserként. És persze azt is tudjuk, hogy a váltságmenedzserésekor sok emberi válság is megoldódik, de Jézus Krisztus váltságmenedzserként jött el, és hozta el az emberek számára a megváltást, és a megváltással együtt az ember élet rendeződésének a lehetőségét is. Felolvasott igeszakaszunk előtt közvetlenül a vakon született meggyógyításának a története áll, és nem lehet elszakítani ezt a rövid igeszakaszt, amit az imént felolvastam, attól az előzménytől, ami a vakon született ember meggyógyításának a története, és a meggyógyítás utáni eseménysornak, a vak ember kivallatásának, a környezetének a megnyilvánulása. Nem lehet elválasztani tőle. Sok ember megnyilatkozik ebben a történetben, megnyilatkozik a vakember maga, megnyilatkoznak a szülei, megnyilatkoznak a szomszédok, megnyilatkoznak az akkori vallás szakértői, a farizeusok, a zsidók, akik akkor úgy gondolták, hogy ismerik, tudják, hogy Isten hogyan cselekszik és miért cselekszik. És amikor elmondják a saját dolgukat, akkor Jézus hallván ezeknek az embereknek azt mondja, amit a felolvasott igeszakaszunk első versében olvastam, hogy én ítéletre jöttem be világra. Jézus megítélni jött ezt a világot. És amikor a vakon született ember életét nézitek, amikor azt látjátok, hogy meggyógyítottam egy vakon született embert, adtam látást ennek a vakon született embernek, és amikor ti forszírozzátok, hogy miért történt ez, azért, mert a szülei voltak a bűnösök, vagy ő volt a bűnös, vagy mi történik itt egyáltalán, akkor én elmondom nektek, hogy mi az igazság, elmondom nektek, hogy miért nem értitek, és mit nem értetek ti az Isten országából. Megítélni jöttem téged, megítélni jöttem a vallásosságodat, az Istennel való kapcsolatodat, egyáltalán a saját életedet. Szeretném ezt a válságot kezelni az én váltságommal. Most tehát ez az a váltságmenedzselés, amit Jézus Krisztus elébként tesz, és ennek az első lépése nem más, mint az, hogy én megítélni jöttem a világot. Ítéletre jöttem a világba. Keményen hangzik kicsit. Hogyha az ember belegondol, és azt mondja, hogy most valaki engem meg akar ítélni, valaki az én életemet elkezdi boncolgatni, és szeretné ott elemezni, kideríteni azokat a sötét dolgokat, amelyeket akár magam előtt, vagy mások előtt is titokban akarok tartani, az ember azt mondja, hogy álljon meg a menet. Köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Csak hát az a baj, hogyha nincs ez a felderítés, akkor nincs válságkezelés, és nem lesz váltság az ember életére nézve. Sokan használják kicsit ironikus felhanggal, vagy cinikus felhanggal, hogy ez a tevékenység, amit Jézus Krisztus tesz, vagy aki Jézus Krisztus követő, és netán fölhívják a bűnre a figyelmet, akkor ők bűnösítenek. És ennek a bűnösítésnek van ez a kritikus felhangja, amely nyilván érthető, mert hogyha én elkezdeném a Bibliámat kézbe véve mindenkinek a fejét verni, hogy bűnös ember térj meg, és én szeretném bűnösíteni az embereket, ráébreszteni, elmondani nekik, hogy mi az, ami az életükben rendezetlen, akkor ez tényleg nem jó módszer. Nem erről beszél a Szentírás. De az, amikor Jézus Krisztus az ő világosságában meglátogatja az embert, és annak az életében felszínre jönnek, világosságra jönnek azok, amik rendezetlenek, akkor valóban felismeri azt, hogy baj van. Valóban szükség van az én életemben is egy válságkezelésre, és szeretném, hogyha mindez rendeződne, ami bennem van. Persze az emberek félnek ettől, az emberek sajnálják az életüket, mert úgy gondolják, hogy ez jól be van rendezve. Igaz, hogy kicsit deficites, igaz, hogy egy kicsit gazdaságtalan az ügy, igaz, hogy kicsit békétlen, kicsit rendezetlen, nem tudom megélni ezt sem, azt sem, amaz sem, de azért az az enyém, és ezt én úgy szépen körbe rakom, körbe bástyázom érvekkel, hogy mi miért és hogyan működik. sokan szeretnének úgy Jézus Krisztus mellé odasodródni. Tehát mindezt még akár egy keresztény öltözbe is beöltöztetni, vagy egy keresztény szószal nyakon önteni, úgy odasodródni Jézus mellé, és figyelni azt, hogy Jézus miket tanít, milyen bölcs gondolatai vannak Jézusnak, azokat a bölcs gondolatokat használni, azokat a nagy felismeréseket, amiket Jézus hoz ebbe a világba, azokat a nagy felismeréseket magamévá tenni, azokat a nagy felismeréseket használni, amikor én a világban élek, de nem szeretnék az emberek, hogy lelepleződne a szívüknek a szándéka. Az emberek nem szeretnék azt, hogy Isten bele nézzen a szívükbe és föltárja az ott sötétségben lévő dolgokat. Az ember szeretné ezt így eltávolítani magától. Sokszor, amikor csendes héten vagyunk, akkor döbbennek rá emberek, hogy milyen balgaság volt, hogy én hosszú ideig lepleztem, takartam, nem akartam napvilágra hozni. És valakivel beszéltem a múlt héten, aki azt mondta, hogy volt egy férfi csendes héten, és azt mondja, hogy 4 év, miért húztam 4 éven keresztül azt, hogy én elmenjek erre a csendes hétre? Hát milyen hülye voltam. Hát nem jobb lett volna, hogyha 4 évvel ezelőtt, amikor gondolom először kapott invitálást ilyesmire, akkor elment volna oda, és 4 évvel ezelőtt már rendeződhetett volna, rendben lehetett volna az életének ez a része. Mert Jézus Krisztus alapvetően bűnösíteni akar. Jézus Krisztus alapvetően világosságra szeretné hozni az embernek a bűnét. Nem azért, hogy gyötörjön vele. Nem azért, hogy megalázzon. Hanem azért, mert szeretné a bűnösítéssel az ő kegyelmét elhozni. Szeretné az emberek számára elhozni mindazt, amit ő az ő kegyelmével el szeretne mondani, el szeretne hozni ebbe a világba. Tehát a bűnösítés az Isten szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása. Az, hogy Isten napvilágra hozza a bűnt az ember életében, az a legnagyobb szeretetének a megnyilvánulása, mert megóv bennünket, vagy kiszabadít bennünket a rabosításból, mert van egy bűnösítés, meg van rabosítás. Bizonyára a testvérek is sokszor hallották már a tévében, amikor elítélik a bűnözőket, akkor rabosítják őket. Stól András, amikor most bevonult a börtönbe, akkor közvetítette az RTL televízió, hogy Stól Andrást rabosították. Ez azt jelenti, hogy elveszik a civil ruháját, beöltöztetik őt, megvizsgálják, beoltják, és kijelölik számára, hogy hol van a tartózkodási helye. Ez a rabosítás. Az, amikor már nem civil ruhában van, már még nem gondolkozhat azon, hogy majd van egy jó ügyvédje, és kimossa őt ebből a balhéból, hanem akkor már betették a börtönbe, és ő már a börtönnek a lakója. Most Istennek a nagy szeretete a bűnösítéssel éppen ezt szeretné az életünkbe kivenni, hogy ne legyünk rabosítva, hanem közben az ő mérhetetlen nagy kegyelme érvényesülhessen az életünkbe. Mert aki bűnösítve van, akinek már világos, hogy bűn van az életében, és emiatt az ítélet vár rá, lehet kegyelemért könyörögni. Akkor már lehet azt mondani, hogy kegyelmezd meg nekem, Uram. És az Isten ezt a csodálatos kegyelmét hozta ebbe a világba, amely számunkra is az életünk egyedüli megoldása. És Jézus e tekintetben két embertípust vázolt föl ebben a történetben, vagy ebben a példabeszédben, amikor elénk állítja azt, hogy vannak, akik látnak, azt mondják, hogy látnak, és megmarad a bűnök, vannak, akik vakok, és azoknak pedig elhozó látását. Tehát ez a két ember típus áll előttünk. Az egyik azt gondolja, hogy lát, és Jézus jelenléte világossá teszi számára, hogy vak. Jézus megvilágítja azért, és kiderül, hogy alapvetően vak. A másik pedig azt mondja magáról, hogy vak vagyok, és Jézus Krisztus azért, mert vak, elhozza az életébe a látást. Mint hogy a vakon született ember életébe is ajándékképpen elhozta a látás lehetőségét. Nem volt látása annak az embernek azt megelőző, mert így született. Tehát nem visszahozta azt, ami esetleg elveszett az életében, hanem valami olyan újat hozott bele, ami addig egyáltalán nem volt az életében. Ilyen az új élet. Amikor az Isten az ő kegyelméből bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat után újjászüli szent lelke által, akkor valami új teremtés részese lesz, ami addig nem volt. És gondoljuk el, hogy mit tapasztal egy vakember, aki életében sohasem látott, egyszer csak amikor kinyílik a szeme, és látja azt az embert, akivel nagyon sokat beszélt, mondjuk az apját, anyját, vagy a szomszédját. Volt egy elképzelés arról, hogy milyen ember lehet az, hogy hogy nézhet ki az ember, biztos megtapogatta, hogy a különböző érzékszerveivel információkat szerzett a világba, és amikor kinyílik a szeme, akkor rácsodálkozik, hogy hú, sok mindent elgondoltam, de teljesen más a világ. Hú, én sok szépet elgondoltam, de milyen csodálatos, amikor most ezt látom. Tehát a vakember, amikor látásra jön, akkor így eszmél. És amikor valaki újjá születik, akkor így eszmél. Hogy hú, hát én sok mindent gondoltam erről a világról, sok mindent gondoltam az emberekről, csak éppen azt nem láttam meg, ami ennek teremtette az Isten. Valaki azt mondta, hogy rettenetes ez a világ, hogy olyan dolgok vesznek körül bennünket, aminek a működését nem ismerjük. Ott van a zsebünk a telefon, használjuk, telefonálunk, akinek okos telefonja internetezik meg, mindenféle adatbázisokat kezel, de nem tudom, hogy hogy működik a processzor, meg ott a kondenzátorok, meg a mikrocsipek, meg ki tudja, hogy miért és hogyan működik. Hogy rettenetes ilyen világban élünk. Régen még a Trabantot, amikor megnézte az ember, akkor tudta, hogy itt van a henger, meg a dugattyú, ki lehet cserélni, akár otthon is. Most belenéz az ember ezekbe az új autókba, akkor nem lát semmit sem. Nem mer hozzá se kezdeni, mert tudja, hogy abban a pillanatban elrontja, amikor hozzákezd. És akkor én azt mondtam, amikor valaki ezt felhozta, én azt mondtam, hogy még rettenetesebb a helyzet. Tudnék, olyan kütyük vesznek körül bennünket, amelyet nem tudjuk a működési elvét. De az a rettenetes, hogy az életünknek, az emberi életnek a működését nem ismerjük. És mi emberekkel tárgyalunk, emberekkel bánunk, pedagógusok, ott vannak a kezükben a gyerekek. Nekik kis emberi életekkel kell bánniuk. Értenek hozzá? Tudják, hogy mitől működik? Vagy itt vannak a lelkészek, emberekkel bánnak. Tudjuk, hogy működik az emberi lélek? Tudunk segíteni? Hát rettenetes, hogy nem tudjuk, hogy mitől működik. Nem tudjuk, hogy hogyan működik az emberi élet. És csak azt tudjuk mondani, ami ebben az évben az év igéje, amit az Úr mond, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség útján éri a célját. Tehát föl tudjuk tenni a kezünket, és azt mondjuk, hogy megadom magam, én nem tudom, hogy mitől működik az emberi élet. Én nem tudom, hogy hogyan változnak meg emberi gondolkodások. Én nem tudom, hogy hogyan jut bűnlátásra egy ember. De azt tudom, hogy a te erőd még ehhez is elég. Te el tudod végezni egy kemény szívű emberben, aki tiltakozik a te akaratoddal szemben, el tudod végezni, hogy a te felismerésedre eljusson. Én ezt nem tudom megtenni. Isten azt mondja, elég néked az én kegyelmem. Az én erőm majd a te erőtlenséged útján el fogja érni a célját. Tehát jó látni azt, hogy az Isten szeretne világosságot adni azoknak, akik vakok, akik azt mondják magukra, hogy látnak, adnak meg azt, hogy nem tudok veled mit kezdeni. Nem tudok veled mit kezdeni, megmarad a vakságod. Megmarad a bűnöd. És tényleg erről van szó, amikor találkozok emberekkel és mondják, hogy én a magam módján hiszek, én a magam módján evangélikus, református, baptista, metodista, római katolikus, ki tudja milyenféle vallás, azt én magam módján megélem ezt. Azt mondja, hogy lát. És Jézus azt mondja, hogy ember, ha végre meglátnád már, hogy vak vagy, akkor tudnék rajtad segíteni. De mert te azt mondod, hogy mindent tudsz, mindent ismersz, mert te rendben vagy, akkor ezért azt mondod, hogy megmarad a bűnöd, és vakon fogsz meghalni. Véged van. Olyan megdöbbentő, amikor találkozik az ember különböző nem keresztény körökben emberekkel, és elkezdünk beszélgetni arról, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, kereszténység, hogyan működik, gyülekezeti missziók, újjászületés, stb. Akkor látom rajtuk, hogy azt mondják, hogy hát én tudom, mi a vallás. Hát én is. És akkor mondja, hogy milyen felekezethez tartozik. Hát, hogy persze, nekem akarod mondani, hát tudom, én is az vagyok. Én is keresztény vagyok. És látom rajta, hogy halvány sejtelme sincs arról, hogy az Isten hogyan szeretne új életet adni neki, hogyan szeretné a gondolkodását megújítani, hogyan szeretné azt a metanóját végbevinni az életében, amiről Szentírás beszél. De nem tudja végigvinni még az Isten se, mert azt mondja magáról, hogy ő tudja. Mert ő helyén van. Ezért mondja Jézus, hogy én ítéletre jöttem a világra. Én azért jöttem, hogy amikor odállok valaki elé, akkor világos legyen számára, hogy hányadán áll velem, az Istennel, meg aztán persze önmagával is. Tehát az első típushoz tartozó ember az igény szerint farizeusok, vagy azok, akik maguk kialakította rendszerint élik a vallási életüket, azok azt gondolják, hogy mindent tudnak, mindent értenek, és amikor az emberek azt mondják, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy a magunk módján éljük is ezt az életet, akkor tudhatjuk, hogy igazából semmi közünk nincs Jézus Krisztushoz, Istenhez, egyféle modorosságot vettek föl, amit nevezhetünk vallásosságnak, nevezhetünk valamiféle eszmekövetésnek, de semmiképpen mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak megváltottja jelenének. Ezekre az emberekre jellemző, hogy mindent meg tudnak magyarázni, és a magyarázatukkal aztán meg is elégszenek, meg elégednek azzal, hogy kimagyarázták magukat abból a helyzetből, amiben vannak. Megjutatják magukat, sőt, másokat is azzal, hogy Isten egy van, felekezetek azok nem érdekesek, jó Isten majd megsegít, ismerjük ezeket a mondásokat, ahogy egymást, meg magukat is nyugtatják az emberek. Valóban, sokan kívülről valóban úgy gondolják és látják, hogy az ő életük vallásos élet, az ő életük valamiféle hitet követ, de Jézus Krisztus, amikor belép az életükbe, akkor leleplezi, hogy az a gondolkodás, amit követnek, az a gondolkodás alapvetően teljesen független Istentől, és meg szeretné ítélni, meg szeretné a bűnt világítani Jézus az ő életükben. Hogy világossá legyen számukra a vakság, hogy aztán a vakságból meggyógyíthassa Jézus Krisztus ezeket az embereket. A másik embertípus pedig tudja, hogy vak, ezért aztán keresi, várja a gyógyulásának a helyét, meg az idejét. Nincs mentegetőzés, nem keres felmentést az életébe, de van őszinte átadás. Uram, könyörülj rajtam! Szentírásban is sok olyan embert látunk, aki oda megy Jézus elé, megfogja Jézust, hogy segíts rajtam, könyörülj rajtam, szükségem van rá, nem tudom megélni az életemet, szükségem van arra, hogy belépj az életembe, és ezért egy őszinte átadás van. Amiről beszélt ez az ember, hogy 4 évig húztam, halasztottam, pedig demetlen 4 évvel ezelőtt átadni magamat, és nem most, amikor már 4 év baldosságait végigéltem. Természetesen nem testi vakságról van szó, mint ahogy az elbeszélésem is jött ez. Már úgy tűnik, hogy itt egy testi vakságból indult Jézus, de aztán átcsavarja a lelki vakságra, a felismerés hiányára ezt a történést, ezt a történetet, ezt az elbeszélést. Ez a vakság nem más, mint hogy az ember elszakadt a teremtőjétől, elszakadt attól az Istentől, aki megteremtette ezt a világot. Ezért nem ismeri az Istennek az akaratát, nem ismeri azt, hogy Isten miképpen szeretné ezt a világot irányítani. Nem tudja az élet lényegét megfogni, nem tudja az élet lényegét megélni. Persze vegetálás van az ember életében, csak éppen a lényeget nem találja meg, amire teremtett az Isten, meg amit szeretne megvalósítani az életünkben. Mégis aztán talál magának olyan életvezetési modelleket, amelyek, hogyha keresztény életvezetési modellek, akkor nevezhetjük vallásnak, nevezhetjük vallásos életnek, de ezek nem adnak megoldást az ember életére nézve, mert igazából a feszültség ugyanúgy ott marad, a megoldatlanságok ugyanúgy ott maradnak, és valóban nem lesz az életére nézve megoldás. Még akkor is, hogyha megél örömöket vagy bánatokat, ha találkozik Jézus Krisztussal, meg az evangéliummal, akkor azon nem tudja már hárítani. Akkor felszínre jön az életében mindaz, amit élt, és már kevés lesz az a mentegetőn is, hogy én a magam módján keresztény ember vagyok. Ezért jött Jézus Krisztus a bűnösítése, hogy az ember megismerje, hogy az ember felismerje, meg elismerje azt, hogy bűn van az életében. A bűn megismerése az egy lépcsőfok, az még nem jelent semmit az ember életében. Amikor felismeri a bűnt, tehát hogy valóban az én életemben ez működik, akkor már egy nagy lépést tett, mert akkor jön a következő lépés, hogy elismeri, hogy az ő élete bűnös, Istentől elszakadt, és az Isten már adhatja az ő kegyelmét. De ezek a lépcsőfokok feltétlenül ott kell legyenek az ember életében, amikor Jézus Krisztus megérkezik, és akkor a bűnlátás valósággá lesz, és eljött a bűnbocsánat az ember életébe. Így szeretne az Isten megóvni bennünket attól a rabosítástól, ami a bűnben rekedtségnek a rabsága, az ő kegyelme által szeretne ebből kihozni. Az igényben a farizeusok rácsodálkoznak, azt mondják, hogy talán mi is vakok vagyunk, talán mi vagyunk a vakok. Persze ebben a kérdésben benne van, hogy mindenki tudja, hogy mi nem vagyunk vakok, mindenki tudja, hogy mi rendben vagyunk, mindenki tudja, hogy mi értjük a dolgokat. Tehát ebben a kérdésben benne volt megint egy kritikus felhang, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy komolyan gondoljuk, hogy mi vakok lennénk. És hát Jézus azt mondja nekik, hogy hát éppen ez a bajotok, mert nem látjátok a vakságotokat. Ezért megmarad a bűnötök. Bárcsak vakok lehetnétek, bárcsak elismernétek, hogy vakok vagytok, akkor tudnék nektek segíteni, adnám nektek a megoldást az életetekre. Akik pedig keresik a megoldást az életükre, mert látják, hogy rendezetben, földi szinten rendezetten a házasság, elúszott a gyereknevelés, rendezetten a kapcsolat a kollégákkal, barátokkal, már igazából senkivel sem tudok békességben együtt lenni. Rendezetten az Istennel való kapcsolatom, mert igazából nem tudom, mi az életnek a lényege, értelme, nem tudom megélni a vele való kapcsolatot, nem vezethet az Isten az ő szent lelke által. Rendezetlen vagyok földi szinten, meg Isten világának szintjén is, és ezért itt vagyok ebben a hiába valóságban. Olyan jó lenne, hogyha rádöbbennél erre, és aztán Isten adhatná számodra az örökké valóságra nézés a megoldást. Hogy úgy szerettem ezt a világot, mondja az Úr, hogy én az egyszülött fiamat odaadtam azért, hogy üdvössége legyen ennek a világnak, hogy te megtapasztalod az örök életet. Az az örök élet, ami itt elkezdődik a Földön, de nem múlik el sohasem. A halál is csak egy rövid átszálló ebből a földi létből az örökké valóságba. Ezt hozta el az Úr, a bűnbocsánat és a kegyelem lehetőségét, az új életnek és az örök életnek a lehetőségét. Akik azt mondják maguktól, hogy látnak, azok nem fogják megtapasztalni. Akik azt mondják, hogy vak vagyok, nem látok, azok pedig meg fogják tapasztalni, mert bűnbocsánatot nyernek az Isten kegyelmében. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, áldassék a Te neved, hogy nem hagytad a világban egyedül a Te teremtményeidet. Köszönjük néked, hogy Te olyan hatalmas Isten vagy, aki átöleled ezt a világot, és nincs olyan hely, ahol el lehetne veszni előled, nincs olyan élethelyzet, amelyben megrekedhetnénk úgy, hogy nem tapasztalhatjuk a jelenlétedet. Áldj meg bennünket, Urunk, ezen a mai Isten tiszteleten és jelenléteddel, hogy megtapasztalhassuk azt a világosságot, amelyben világossá lesz elrontott életünk minden pillanata, hogy megkegyelmeztessük, hogy örök életet, az örök üdvösséget adhassd az életünkbe. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kérhetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit vasárnap Isten tiszteletre. A mai Isten tiszteletünkön megkeresztelünk egy gyermeket, Rebekát, aki az unokám, és ebben a keresztelési Isten tiszteletben leszünk még együtt a mai Isten tisztelet második részében. Kérhetem a testvéreknek, hogy fiatalok megérkeztek Pilis Csabára az ifjúsági hétvégére. Az ifjúsági hétvégének is ebben az időszakban van vége. Reménységünk, hogy sokat épülhettek a fiataljaink. Köszönöm azok imádságát, akik hordozták őket imádságos szeretetben. Március 2-ától kezdődik a 18 év felettiek ifjúsági hétvégéje. Kérem a testvéreket, hogy szólítsák meg a közelükben lévő fiatalokat, hogy minél többen eljuthassanak erre az alkalomra, és természetesen már ezt is lehet imádságos szeretetben hordozni. Kérem a testvéreknek, hogy előttünk van az egyház gyülekezeti hétvégén Pilis Csabán, amely március 9-től 11-ig lesz. Nem tudom, hogy hányan vannak, akik úgy gondolják, hogy szeretnének jönni, de biztatásom ellenére még mindig nem jelezték, hogy jönnek. Jelző, hogy majdnem be van telve a létszám. Tehát akik úgy gondolják, hogy szerettek volna jönni, de még nem jelezték, akkor kérem Isten tisztelet végén jelezzék, hogy lássuk, hogy milyen részmegoldásokat kell alkalmazni, mindenki el tudja jönni. Lesz női csendes hét, meg férfi csendes hét, házaspári csendes hét is Biatorbágyon. Szeretném, hogyha minél többen eljutnának ezekre az alkalmakra. Április 15-től lesz női hét, május 6-ától szintén női hét, 13-ától pedig májusban házaspári csendes hét, 3 hónappal előtte lehet jelentkezni, és hát kell is jelentkezni, mert hamar betelnek a hetek, akik szeretnének ezekre eljutni, segítünk a testvéreknek, hogy be tudjanak jelentkezni, és eljuthassanak. Hírlevelünkben, a két havi hírlevélben is, meg a mostani vasárnapi hírlevelünkben is benne van az 1%-ra való rendelkezésnek a lehetősége. Ne felejtsék a testvérek, hogy személyi jövedelemadó való rendelkezéskor erre is rendelkezzenek. Az imádság levelet ajánlom a testvérek figyelmébe. Azok, akik itt fönt vannak a listán, kérik, hogy legyünk mellettük imádsággal, mert életük olyan helyzetben van. Hirdetem a testvéreknek, és hogyha valakinek van kedve Isten tisztelet végén szétnézni az alaksorban, akkor találkozhatnak azzal az ifjúsági ponttal, amelyet most alakítottunk ki. Az alaksorban Petrilla Attila vezetés. Esetleg Attila vállalod, hogy legardírozod a vendégeket, akik meg szeretnék nézni? A Peti Attila vezetésével, Bélkecki Józsi, mint munkatárs, és még többen benne vannak ebben a programban. Ez egy olyan ifjúsági információs és tanácsadó font, ahová 12 évtől 29-ig, vagy 25-ig? Hát 29 évig lehet bemenni, ott különböző információkat szerezni, és ilyen programokban részt venni, mint hogy Teaház, Forgászklub, Fonismereti Klub, Tenzing csoport, különböző játékokkal, pingponggal, csocsóval és társas játékokkal, valamint tervezzük a filmklubnak a megvalósítását is. Tehát akik szeretnének ilyenen részt venni, azok jöhetnek. Itt a hírlevelünkben egy rövid leírást adtam a két havi hírlevelünknek a középső oldalán erről. És ugyanilyen pontok vannak Görögszálláson, a közösségi házban, illetve Rakamazon is indítunk egy hasonlót. Akik akár Görögszálláson, akár Rakamazon ismernek ilyen korú fiatalokat, kérem, hogy jelezzék Attilának is, hogy akár nekem, és akkor tudjuk irányítani őket a megfelelő időben a megfelelő helyre. Reménységünk, hogy sok fiatal meghallja a hívó szót, és ezeken a programokon keresztül megismerheti egyre inkább magát, és aztán megismerheti azt az Istent is, aki bennünket erre indít, hogy ilyen programokat szervezünk. Tehát ezek vannak előttünk az elkövetkezendő időszakban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a választási időszak elindult. 2 hét múlva, tehát február 28-án az Isten tisztelet végén tartunk egy választó közgyűlést, amely gyülekezetünk vezetőségének, presbitériumának a megválasztása ez. Tehát hirdetem most, hogy 2 hét, illetve következő héten, február 28-án, vasárnap, Isten tisztelet végén lesz a választói közgyűlés. Kérem a testvéreket, hogy készüljenek imádsággal erre is, hogy azok legyenek a gyülekezetünk vezetői, akiket az Úr ott szeretne látni, akik látják az ő akaratát, és a gyülekezetet is ebben az akaratban tudják kormányozni. Tehát szóljanak a testvérek azoknak, akik nincsenek itt, hogy a választói közgyűlés az következő vasárnap Isten tisztelet után lesz. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a keresztelésre készülve énekeljük 171-es számú énekünket, énekes könyvünk 171-es számú énekünk. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal léptetek templomunkba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a keresztelés Isten tiszteletre választottam, amely igét megírva a 103. Zsoltár 17. és 18. versében találjuk következőképpen. Zsoltárok könyve 103. fejezetének 17. versétől olvasom Isten igényét. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők és keresztszülő, ünneplő gyülekezet, ünneplő család. Az emberi élet olyan, mint a fű meg a mező virága, olvashatjuk a 103. Zsoltárban, közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt. És valóban azt látjuk, hogy a világegyetem történetében egy-egy emberi élet valóban csak egy rövid pillanat, olyan, mint a fű meg a mező virága, hogy megjelenik, és aztán pillanatokon belül el is múlik, anélkül, hogy akár még emlékeznénk is rá, vagy megtalálnánk a nyomát. Isten így szeretné elmondani nékünk, hogy ő hogyan látja az ember életét, és mégis olyan csodálatos látni azt, hogy ilyen múlandó az ember élet, meg ilyen röpke pillanat, és mégis az Isten úgy szereti ezt a világot, hogy az egyszülött fiát is hajlandó volt érte odaadni. Így kezdődik a felolvasott ige szakaszunk, hogy de az Úr szeretete mindörökké megmarad. A mi életünk mulandó, a mi érzelmünk hullámzó, a mi hitünk ingadozó, de az Úr szeretete, azt mondja az ige, megmarad örökké. Károli fordításban azt olvashatjuk, hogy az Úr kegyelme mindörökké megvan az Isten félők életében. Mindörökké létezik, mindörökké van és mindörökké lesz. Az ő szeretete és az ő kegyelme soha el nem fogy. Ahogy olvastam az imént, itt az oltár előtt, a korintusiakhoz írott első levélből, a 13. fejezet igéit a szeretetről, hogyha nincs bennem ez a szeretet, és itt az agapé szeretetről van szó, az Isten szeretetéről, amely nem fogy el sohasem, amely körbelőle a világot, amely önfeláldozó szeretet. Ha nincs bennem ez a szeretet, akkor semmi vagyok. Még akkor is, hogyha hegyeket megmozgató hitem vagyok, vagy hogy akár feláldozom összes vagyonomat, meg a saját életemet is, de ha ez a szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. És ezt ígéri ez az Isten igény, hogy sohasem fogy el az Istennek a szeretete. Igénk úgy mondja, mindörökké az Isten félőkkel van. Mindörökké az őt félőkkel van az Istennek a szeretete. Ha az ember szeretné biztosítani az ő szeretetét, kegyelmét, akkor Isten félelemmel kell lenni ebben a világban. Isten félelemmel kell lenni ebben a világban. Sokszor megrettennek az emberek, amikor azt mondják, hogy Istent félni kell. Olyan rettenetes lenne ez az Isten, hogy félni kell tőle? Olyan rettenetes ez az Isten, hogy remegni kell az embernek, amikor találkozik vele? Hát egyáltalán nem erről van szó. Eszembe jutott két példa arra nézve, hogy hogyan láthatjuk meg a félelmetes szeretetet, Isten félelmetes szeretetét. Egyik történet a világtörténelem korai időszakából való, a keresztes háborúk idején történt az, amikor a keresztes hadak fölvonultak a Szentföld környékén, és be akartak venni egy várat, akkor a várnak a védője fölállította a várfalra a halkatonáit, és vezényszóra azok beleugrottak a mélybe. És az ott álló keresztes katonák azt mondták, hogy félelmetes ez a nép. Hát ezek önmagukat föláldozzák, anélkül, hogy bármilyen csatába bekeveredtek volna. Aztán a második világháborúban nem azok voltak a félelmetes katonák, akik teleagadták magukat gránáttal, meg automata fegyverekkel, hanem azok voltak a félelmetesek, a kamikázik, akik fogták magukat és önmagukat föláldozták, és repülővel repültek a hajókra. Isten félelmetessége is ebből adódik. Úgy szerette Isten a világot, hogy önmagát feláldozta érte. Félelmetes az Isten, hogy a szeretete olyan mérhetetlen nagy, hogy még az önfeláldozásra is hajlandó volt az ember felé. Istenünk tehát azért félelmetes. Aki ezt átélte, az tudja valóban, hogy mit jelent az Isten félelem, amihez nagyon nagy ígéret fűződik. Az Isten félelem, ez egy óriási ígéret fűződik, ha én félem az Urat, ha én szeretem az Istent, akkor az Isten szereti Rebekát. Mert azt mondja benne, hogy még az unokáik is. Az Isten félők unokái is az Isten szeretetében és az áldásában, az ő kegyelmében részesednek. Óriási felelőssége van a nagyszülőknek, dédszülőknek és a szülőknek. És aztán tovább a generációknak. Az Isten szeretet, az Isten félelme van az ember életében, az Isten kegyelme megjelenik az ember életében, akkor még az unokái is. Meg az unokáinak az unokái is. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy ezer íziglen megáldom azokat, akik engem szeretnek, és az én parancsolatomat keresik és cselekszik. Tehát Rebeka keresztelőjén is így állhatunk meg az Isten szín előtt, gyermekek, keresztgyermekek, unokák, dédunokák, kegyelmének kimunkálása nekünk, kegyelmének kimunkálásában nekünk van szeretünk. Szülőknek, keresztszülőnek, nagyszülőnek, de az egész gyülekezetnek is. És ha törődünk a rendelkezésével, meg megtartjuk az ő szövetségét, akkor az Isten kimunkálja bennünk a kegyes életet, azt a bizonyságtételt, amely hitet ébreszt a másik emberben. A keresztségben és ezt a szövetséget erősítjük meg, mert az Úr azt mondta, hogy kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk, nem tőlünk van ez az ő ajándéka. Felülről jövő és tökéletes ajándék. És természetesen a rendelkezésének megtartása is itt van az életünkben, mert Isten segítségére küld, segítségünkre küld az ő szent lelkét, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei. Azok meg tudják tartani az ő rendelkezéseit. A gyermekek pedig örökösök, Istennek az örökösei, Jézus örökös társai, akik öröklik az ő örökké valóságát, bár az élet elszalad, úgy, mint ahogy a Zsoltáros írta, mint a fű, meg a mező virága. Az élet elillan a világ történelemben egy pillanatként, egy alig fölfogható pillanatként, de az Úr kegyelme megmarad örökké az őt félőkön. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is kiművelted, árazd rá a szent lelkedet, Úrunk, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni majd a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők és kedves keresztszülők, most, amikor az Úrunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása, az apostoli hitvallás alapján. Kérdem ezért tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a picin gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéni nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Ki legyen a gyermek neve? Rebeka. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állok egy gyorsan? Hogy állok egy gyorsan? ami mindenható mennyei atyánk, aki teremtette ezt a földet, megáldotta az ő teremtményeit, adta a házasság áldását és a gyermek áldást is. Áldjon meg titeket, áldjon meg téged, aki szülted ezt a gyermeket, hogy legyen erőd nevelni, hogy megtarthasd őt az Úr kegyelmében. Áldjon meg bennünket az Úr, hogy ránk világíthassa az ő orcáját, megtapasztalhassuk jelenlétét, az ő kegyelmét, mostantól mindörökké. Amen. Meglepetésként készült, várja még egy picit, Ildi. Meglepetésként készült a család egy köszöntéssel. És meglepődök én is, hogy még nincsenek sehol.
Ezzel az énekkel szeretném titeket köszönteni most ezen a napon.
Köszönjük szépen a köszöntést. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk téged, Urunk, azért is, hogy a szent keresztség áldását adtad ennek a gyermeknek is, és megsegíted egyetlen Urunkkal és megváltónkkal az Úr Jézus Krisztussal való közösségében. Így adunk hálát, Urunk, a gyülekezeti közösség lehetőségért, hogy te embereket megszólítottál, vakoknak világosságot adtál, vakokat világosságra hívtál, életeket újítottál és megdicsőítetted magad az életükben. Így köszönjük, Urunk, a szolgálatokat, a szolgálókat. Áld meg, Uram, azokat, akik hajlandóak cselekedni a te akaratodban. Áldassék a neved, Urunk, hogy az egész teremtett világ a kezedben lehet. Te segítsd azokat, akik ebben a világban lehetőséget, felelősséget kaptak. Hadd láthatnák meg a te útadat, hadd jöhetnének világosságra, akik vakságban vannak. Őrizd az életünket, Urunk, egyén életünket, házasságban, gyermeknevelésben. Add meg nékünk, hogy a magunkra való gondoskodás mindig az életünkben maradhasson, lehessen, hogy megdicsőjelhessél, Urunk, a gazdálkodásunkban és a hétköznapi életünkben is. Légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett, segítsd őket, Urunk, a normális élethez. Add meg nékik, hogy felelősséggel tudjanak viseltetni a saját életükre nézve is. Köszönjük, hogy földi életünk során mellettünk vagy, kísértések, elbukások közepette is, és elvezetsz bennünket a mennyei hazáig az örökké valóságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezésül énekeljük 370-es számú énekünket. 370-es éneket énekeljük.